Most Ajnótól hallgassunk meg egy éneket, utána gyermektörténet következik.
Hát kedves gyerekek, örömmel látom, hogy itt egyre több a gyerek. És újra és újra elmondom azt, hogy amely gyülekezetnek vannak gyerekei, van ifjúsága, annak van jövője. Ahol nincsen ilyen, ott nem beszélhetünk a jövőről. Tehát nagyszerű dolog, hogy itt Füreden így mutat ez a kép. Nagyszerű dolog az, hogy most történetet mondhatok el a gyerekeknek, és a szülők is, és más elnőttek is meghallgathatják, mert ez egy saját tapasztalatom, de tanulságos. Levelet kaptam Marosvásárhelyről, hogy menjek érettségi találkozóra. Na, el is mentem. Elég hosszú időt nálunk, úgy volt a... Én ott érettségiztem Marosvásárhelyen, és ott úgy volt, hogy minden 10 évben érettségi találkozónk volt, és nem tudom már a hányadik volt, és ti tudjátok azt, hogy ott úgy van, hogy ha 10 év eltelik, vagy 20, akkor már a 19 évesek, már 39-40 évesek, már összül a hajuk, nem ismerjük meg egymást. Na, a lényeg az, amit most mondok, hogy ez egy ilyen történet. Elmegyek, és hát persze siettem fel az iskolába, és átmentem, gyerekek, úgy képzeljétek el, az utcán hol kell átmenni, ti tudjátok?
A
zebrán! Nagyon jó. Na, pont ezt akartam mondani. És úgy képzeljétek el, most nem gyónni akarok, de megvallom nektek, hogy nem a zebrán mentem át. De akkor ott nagy az ijegységem, amikor megláttam, amikor átértem, ott emberek voltak, ott van egy rendőr. Úgy megijedtem. Na most, és a rendőr már int is, hogy jó fele megyek, csak nem jó helye. Meg akart büntetni. Na, előveszi a dolgot, és írja a büntetést. És azt mondja, mondjam a nevemet. Hát mondom a nevemet, hogy Szőlősi Béla. Erre látom, hogy a rendőr arca megváltozik, mert tudtam miért. És valahogy a hevességiből is alább hagy, a rendőrbácsi, hogy miért mentem át az úton, ott, ahol nincsen zebra. Nem lett volna szabad. De én siettem, és átmentem. Nehogy átmenjetek, mert veszélyes. Én nem is gondoltam bele, hogy elüthet valami. Megbüntethet a rendőr. És meg is akar büntetni a rendőr. És mikor mondom a nevemet, azt mondja, hogy maga hova siet úgy? Azt mondja, tehát nem érettségi találkozóra. Ez rendőr, vagy proféta, vagy ez honnan tudja, hogy érettségi találkozóra jövök? És mondom, igen. És akkor mondja is a nevét, és kiderült, hogy osztálytársak voltunk. Hát a rendőr osztálytársam volt, de nem ismertem meg. Hát amikor az iskolában jártunk, rövidnadrágban volt, én meg most látom, amikor rendőrruhában van, hát honnan gondoljam én azt, hogy ő az én osztálytársam, és meg akar büntetni. Azt mondja, hogy zsebre vágta azt a tömböt, amiben vannak ezek a büntetések, és felírta, és azt mondja, ha eljöttél, mert tudta, hogy innen Magyarországon mentem, azt mondja, eljöttél olyan messziről, akkor én kifizettem helyetted a büntetést. És menjünk a találkozóra. És együtt mentünk a találkozóra. Na, a lényeg az, hogy elengedte a büntetést, mert hát osztálytársam volt, stb. De vajon szerintetek, gyerekek, ez azt jelenti, hogy most én, ha Marosvásárhelyre megyek, mindig átmehetek, ha van zebra, ha nincs zebra, akárhol. Igaz, hogy nem? Ugye, hogy nem? Szülők, jól mondta? Jól intette, hogy nem?
Jó.
Na, így van, látjátok, az Isten törvénye is. Isten megbocsát, de az nem jelenti azt, hogy mindig vétkezhetünk. És nézzétek meg, ez a két papír mit juttat eszetekbe?
A 10 parancsolatot.
A 10 parancsolatot. És ez a két alak, ez mit juttat eszetekbe?
A kőtáblát.
A kőtáblát.
Igen, na most, Jézus arra írt rá a betűket.
És arra írta rá...
Az ujjával a betűket.
Kicsoda? Írta rá. Isten. Nagyon jó. Isten ráírta a betűket. Igen, de Mózes elejtette ezeket, amikor lejött a hegyről, és a két törvénytábla hunyallat volt, és amikor látta, hogy aranyból úgy csináltak, így csinált, és akkor a táblák leestek, és összetörtek. És akkor azt mondta Isten Mózesnek, hogy akkor csinálj más táblákat, és vigye fel, hogy arra is ráírja Isten. Tehát a második táblákra is, második rendbeli táblákra is, Isten írta fel a 10 parancsolatot. Na most, az Ószövetségre emlékeztet a 10 parancsolat és a kőtábla leginkább, ugye? Na most, hogyha azt mondjuk, hogy van egy új szövetség is, akkor az új szövetségben milyen változás történt a törvénye?
Ez úgy egy szívecske.
Egy szívecske lett, és szerinted, hogy hívják őt? Kende. Szerinted ez mit akar mutatni, vajon?
Szíves.
Ez egy szív. Ez volt a tábla, kőtábla, és ez a szív. És mi volt ráírva? A törvény. És ez... Ha az Ószövetségben az kőtáblán volt a szív, akkor Jézus mit ígér? Hogy az Újszövetségben a szívekbe írja a törvény. És ezért Isten törvény olyan szent, hogy nem szabad áthágni. Nem szabad olyan helyen átmenni az úton, ahol nincs zebra, mert az veszélyes, és nem szabad az Isten parancsolatait áthágni, mert az is veszélyes. Az úton átmenyek, az életveszélyt jelent, de Isten törvényét nem tartom meg, az örök életem van veszélyben. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon meg.
Köszönjük szépen.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet.
Egy olyan verset hoztam most végre, amit még idáig Füreden nem mondtam el, mert ugye sok verset ismételni szoktam, mivel Angliában vagyok, és ott nem sűrűn mondok verset. Ezt a verset régóta ismertem, de most tanultam meg ebbe az évbe. Mécs László vadócba rózsát oltok. És ami miatt nagyon tetszik ez a vers, több tanulság van benne. Úgy kezdődik, hogy egy gyönyörű májusi reggel kedven támad sétálni. Ugye mindannyiunknak vannak ilyen gyönyörű májusi reggel érzéseink, és vannak néha nehéz napjaink. Szóval elindul sétálni, aztán egy kis tanyára ér, ahol egy hát eléggé csúnya kinézetű embert lát, akiről hát úgy szól, hogy talán félig őrült is, ahogy ott üldögél. De aztán elkezdenek beszélgetni, és a vers végén már nem őrültnek, hanem a bátyámnak hívja, mert ilyenek vagyunk mi, hogy sokszor megítélünk embereket az alapján, hogy néznek ki. Ez ember, ugye, hát nem akarom elmondani teljesen a verset, csak kiemelni ezeket a részeket. Azt mondja, hogy vadózba rózsát olt, hogy szebb legyen a föld. És ezt szeretném kívánni mindannyiatoknak a 2018-as esztendőre, hogy azokat a rózsákat, amink már van, azokat osszuk szét, hogy szebbé tudjuk tenni a világot, amiben élünk, mert igen, van nagyon sok nehézség, nagyon sok aggodalom a mi életünkbe, a mi embertársaink életébe is. Hogyha csak meghallgatunk valakit, az már egy rózsa. Hogyha valamit ajándékozunk, ami nekünk van, de nekik nincs, az is egy rózsa. És ez a legfontosabb, hogy aki más felüdik, maga is üdül, és hogyha szét tudjuk osztani azt, amit mi adtunk, kaptunk, azzal mi is csak többek leszünk. Május, rózsálló reggel, remény, ígéret, harmat. Az égbe fütyörészem a hajnalos vigalmat. Kószálni jött ma kedvem. Apostolok lovára kapok, s vaktában érek egy messzi kis tanyára. A kakas még az olban pitymallatot rikongat. Égbe furt pacsírta fittyet hány éji gondnak. Talától messzerebben bimbóról bánat szender. A ház előtti kertben a kis patkán egy ember. Apokaliptikus vad formája és nézése. A fél szemére vak, és helyén gödör van vésve. Haja nyíratlan, fél ősz, bozontos, mint szakálla. Bakancsa és kabátja dróttal van összezárva. A reggelt ráköszöntöm, mert testvérmód kíváncsi vagyok, sorsára, s kérdem. Mi ott csinálgat, bácsi? Zord, bömbölő beszéde minden zugot betölt. Vadózba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Nagy kert, s amerre nézek, száz rózsa hátán, ráfutva fára, falra, ribiszkérül salátán, s vad összevisszaságban befonva minden ösvény, s bimbó bomol belőlük özönnel, egy se fösvény. S közöttük ül, szemezget e fél szent, félig őrült, s beszélni kezd, lemetve egy vadhajtást a tőrül. Az élet mosolyogva száguldott hajnal hintón. Harmatja, csókja éget minden új emberbimbón. Diplomaták, bitangok 5 évig kaszabolták ágyékok szép vetését. A földet letarolták. Fiam,
szemem kilőtték. S mit elrontottak ők? Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Most konferenciáznak a nagy szélhámosok, hogy csírában megöljék, mi újra él s mozog. Lakomákon dőzsöl ki milliókat ölt. Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld.
Testvéri szánalomból a szívem rádoromból. Bátyám, én lelket oltok az evangéliumból, s midőn kobzom jóságos zenéjű verset költ. Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld.
Amen.
Fogadj el hallgatni,
szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Régi ismerősöket, új arcokat látok, és olyan arcokra is gondolok, akiket sokszor itt láttam, és most nem látom, nem tudom, talán nem betegek, de hát minden nap szoktam imádkozni a betegekért, úgyhogy értük is imádkozom, ha betegek, ha testileg, ha lelkileg, mindenképpen, de az is lehet, hogy ilyenkor évvége van, karácsony utáni, új év előtti, szóval ez ilyen ünnepi hét ez a mostani, és lehet, hogy elutaztak valahova, úgyhogy ezzel vigasztalom magamat. Az ige, vagyis a két ige, amiről ma elmélkednénk délelőtt, ez a Mózes 5. könyve 29. fejezetének a 29. verséből, és a Jelenések könyve 17. fejezet 5. és 7. verse. A Mózesnél, 5. könyve 29-29-ben azt olvassuk, hogy a titkok az Úré, ami Istenünké, a kijelentett dolgok pedig miénk és a mi fiainké. A Jelenések könyvében pedig ezt olvassuk a 17-5-ben. És az ő homlokára egy név vala írva, titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. Ma a témánk két riválisról szól, két hatalmas ellentétről. Mégpedig úgy, hogy az egyik hatalmas, a másik pedig hatalomra tör. Meg akarja szerezni a hatalmasnak a trónját. Azt hiszem, tudjátok, kiről van szó, vagy kikről van szó. Az első, aki hatalmas, na akkor elmondom, ha nem tudjátok, Isten, aki a hatalom, ahogy a mi atyánkban van a befejező mondatban, a másik pedig, hát Lucifer volt a fényes angyal, a fényhordozó, magyarul lefordítva Lucifer ezt jelenti, fényhordozó, akiből sötétség fejedelme lett, tehát a világosságból sötétség. Ma beszélnénk arról, hogy az egyik a sötét a sötétségben dolgozik, ott szeret munkálkodni, titokban, álcázottan, és elrejtőzve, talán még a saját szemét is letagadva, vagy legalábbis az emberektől eltitkolva tartaná, a másik személy pedig Isten, aki a titoknak a titkoknak a megjelentője. Igaz, hogy az ige azt mondta, hogy a titkok az Úré, a kijelentett dolgok a miénk és a mi fiainké, mert Istennek vannak titkai, az ő léte titok, az ő működése titok. És hogyha ezt feltárná előttünk, úgy se értenénk meg. Úgy vagyunk, vagy úgy volnánk, mint az a kisgyerek, aki a tengerparton, gyerekek, most figyeljetek, megint egy gyerektörténet van, a tengerparton egy kis gödröt vájt a homokba, és a kis vedrével hordta a vizet a tengerből, abba a kis gödörbe. És aztán az apukája megkérdezte, hogy és te kisfiam, mit csinálsz? Azt mondja, hordom ki a vizet tengerből. És azt gondolod, hogy az egész vizet ide ki tudod hordani? Hát megpróbálom. Úgy vagyunk mi is. Ha Isten végtelen bölcsességét akarjuk kinyomozni, kifürkészni, megtudni, akkor úgy járunk, mint ez a kisgyerek, aki a tengervizet a kisgödörbe akarta bele sűríteni. Ebbe a kis véges elmébe nem lehet a végtelen Isten besűríteni. Tehát ezért Istennek vannak titkai. De a másik oldalról tudnunk kell azt, hogy Isten a titkoknak a megjelentője. És Isten megtanít bennünket az ő titkaira. Mondtam, hogy a sátán elrejtőzik. De Isten leleplezi a Bibliában az ő kilétét, és elmondja, tudjuk, hogy ő kicsoda, tudjuk az ő munkáját, és a Jelenések könyvében leginkább. Onnan ismerjük meg legjobban. A Jelenések könyve lerántja a leplet a sátánról. Na most azért, hogy titokban maradjon a sátán mesterkedése, munkája, ezért elhitette az emberekkel, hogy a Jelenések könyvét nem nekünk írták. Azt mi nem tudjuk megérteni. Azt nekünk nem kell olvasni. Az nem nekünk szól. De kérdem én, hogyha Isten levelet küld, mondjuk a Biblia 66 könyve, vagy ha úgy fogalmazunk, 66 levél, akkor lenne abban egy olyan levél is, amit nekünk nem szabad megérteni, vagy megtudni. Éppen az a gond, hogy a legtöbb megfejtés a Jelenések könyvében van, illetve a Jelenések könyvét megfejtve jutunk el az egész világtörténelmünknek és az örökké valóságnak a történelméhez. Ezért a sátán különböző eszközöket is felhasznált, hogy a Jelenések könyvét mondjuk úgy eltitkolja. Az egyik városban a rendszerváltás után meghirdették a testvérek, hogy minden tagnak, adventista gyülekezetről beszélek, minden tagnak, hát aki csak nem beteg, hirdetni kell az igazságot, az evangéliumot, és hát a Jelenések könyvét. Ezért tartottak rövid szemináriumot a Jelenések könyvéről, mindig alkalmanként, hogy na most akkor erről kell majd beszélni, és a testvérek mindenhol megszervezték, mondom, akik foghatók voltak, már a munkára nem beteg, stb. Otthon, az ő kis otthonukba, vagy valahol a szomszédságban volt egy nagyobb terület, és hajlandók voltak befogadni a szomszédságot, 5, 6, 8, 10, de olyan is volt, hogy 18-an voltak egy ilyen kis csoportba. És tanulmányozták a Jelenések könyvét. És volt abban a gyülekezetben egy új tag, aki nem régen keresztelkedett meg, noha ő tanár volt az iskolában, de azt mondta, hogy ő még nem tud ő tanítani a Jelenések könyvéből, hát ő kimarad belőle. Igen, de aztán minden hét végén volt ezeknek találkozók, és elbeszélték a tapasztalataikat, hogy hogy volt, mint volt, és látta ez a tanárnő a nagy lelkesedést, hát azt mondta, hogy hát így akkor én is nem fogok kimaradni, én is belépek, és segítsetek. És segítettek neki, és ő is hamar napra kész lett az anyaggal, de otthon tanulmányozta a Jelenések könyvét, és tudjátok, hogy a Jelenések könyve itt a Bibliában leghátul van, vagy 10 lap, vagy mennyi, és aztán tanulmányozta otthon is a Jelenések könyvét szorgalmasan, és amikor téli óra közeledett, hát kiment a konyhába, hogy valami ebédet készítsen magának, és a macskája fölugrott az asztalra, és a Bibliából a Jelenések könyvét teljesen kitépte. Ebből látta a testvérnő, először úgy gondolta, hogy hát ez azért történt, hogy mégsem neki való, hogy a Jelenéseket magyarázza. Aztán mégis komolyan elgondolkozott, és rájött arra, hogy ezt a sátán mondhatja neki, hogy ne terjedjen a sátánról az igazság, és hogy ne tartsa. És gyorsan elment, és vett egy másik Bibliát, és még lelkesebben tanulta a Jelenések könyvét, olvasta, és még lelkesebben tartotta a szomszédság körében az evangelizációt. Egyszer magam is evangelizációt tartottam valahol, és a témám pont az lett volna a sátán munkája, hát összehasonlítva Krisztus munkájával a sátán munkája, és amikor már megkezdődött az evangelizációs sorozat, én kerestem a Bibliába, kerestem mindenhol a témámat, és nem találtam. Hát mondom, ez elveszett, eltűnt, nincs itt. Először úgy gondoltam, és hát fogok tartani egy másik témáról akkor, amit már esetleg valahol máshol is tartottam, és ami könnyebben megy. Aztán mégis elgondolkoztam, hogy hát ez a sátán munkája lehet, hogy nem akarja, hogy a Jelenések könyvéről, a sátán munkájáról beszéljünk, hogy ismerjék meg az emberek az ő alaptomos munkáját. Hát mégis azért is arról fogok beszélni. És imádkoztam, hogy Isten juttass eszembe a gondolatokat, és adjon gondolatokat, hogy meg tudjam ezt tartani, és megtartottam minden papír és feljegyzés nélkül, és Isten megáldotta azt a sorozatot, és ott, abban a helységben, ahol ezt én tartottam, még sok sorozat volt, és az ottani talán 3 tag volt akkor, nagyon rég volt ez, 3 tag volt, és most 100 tagú gyülekezet van ott, és tornyos imaház. Na hát akkor menjünk tovább a témánkkal. Nézzük meg, hogy mi a különbség az Isten titokzatossága, Isten titka és a sátán titokzatossága között. Isten ismeri az emberek szívét, lelkét, titkait. Tud mindent rólunk. De érdekes módon titokban tartja. Megígérte azt, hogy akik megbánják és elhagyják a bűneiket, elfelejti, a háta megéveti, sőt, egyik zsoltárban elmondja azt, hogy hova veti? A tenger mélyébe, és nem tudom, ha megnéztétek a térképen, van olyan tenger, hogy 10-11 ezer méter mély. És a Titanic is, ahol el van süllyedve, az csak 7000 méter mélységben van, de nem lehet oda lemenni, mert olyan nagy a nyomás, annyi víz van rajta, hogy ott az ember meghalna. Tehát nem lehet. És a 11 kilométer mélységbe még úgyse. Tehát egyáltalán. Hát Isten azt ígéri, hogy ami bűneinkről soha nem emlékezik meg, ha azokat bevalljuk és elhagyjuk. Az iskolában megint egy gyerektörténet következik. Nem haragusztok, azt hiszem felnőttek. Többet szólok a gyerekekhez, de mindenki hallgathatja. Az iskolában a tanító bácsi vallás órán tanította a gyerekeknek, hogy Isten mindent lát. És ne legyenek rosszak a gyerekek, mert a Jóisten látja. Mert ő mindent lát. És az egyik gyerek jelenkezett. És a legjobb tanuló volt, és a tanító felszólította, hogy mi van. Azt mondja, de van valami, amit az Isten nem lát. Meglepődik erre a tanító, hát mi lenne már olyan, amit Isten nem lát. És akkor felszólította, hát mondjad, hogy mi az, amit Isten nem lát, és mit gondoltak, mit mondott? A bűneim. Mert az Jézus vére betakarta. És van a héber kafar szó, ami azt jelenti, hogy megbocsát, engesztel, befedez, betakar. Tehát Jézus vére, az engesztelő áldozat vére az, ami betakarja a mi bűneinket, hogy Isten nem látja azokat. És hogy néz ránk, mint az ő fián keresztül. Vannak emberek is, akik tudnak titkot tartani. Nem sok, de van azért ilyen. Az egyik predikátor egyik szombaton későn ment haza, és a felesége megkérdezte, hogy hát miért voltál te gyülekezetben olyan sokáig? Hát azt mondja, hogy hát azért, mert az Isten tisztelet után egy bizottsági megbeszélés volt, és az elhúzódott. És akkor azt mondja vele, és ott a bizottságban miről beszéltetek, kiről beszéltetek, miről szólt az a hosszú megbeszélés? Azt mondja a predikátor a feleségének, te tudsz titkot tartani? Azt mondta, igen, igen. És várta, hogy mi az a titok. A férje azt mondta, hogy én is. És nem mondott semmit az egészről. Vannak viszont, akik nem tudnak titkot tartani, és erről a példa 20-19 azt mondja, hogy a rágalmazó megjelenti a titkot. Hát ha valaki meg akarja keresni, akkor elmondom, hogy példa 20-19-ben van ez, de hogyha otthon keresitek meg, akkor fel lehet írni esetleg, mert most egy jó rakás szöveget fogok idézni a Bibliából, ami hát ezekről a dolgokról szól. Hát például Jelenés 2.17-ben azt mondja az Úr Jézus, hogy új nevet ad a megváltottaknak. Milyen nevet? Emlékszik valaki? Milyen új nevet ad? Azt nem mondja meg, hogy mi a név, meg milyen a név, de azt mondja róla, hogy azt a nevet nem tudja senki. Tehát titok. Tehát Isten a titkoknak is az Istene, és titkot is bíz az emberre, még a mennybe is. Olyan titok, amit senki nem tud, olyan név. Vajon miért? Azért, mert a hitélet egy harc, egy küzdelem. És a Isten országába ki fognak bejutni? Akik ebben a harcban alul maradtak? Nem, ugye? Hanem akik győztek. És ezek új nevet kapnak. És ez a név, ezt nem én találom ki, nem is a Biblia írja, de valaki, egyik tanárom mondta, hogy ez a név valószínű, hogy egy olyan név lesz, hogy milyen bűn feled győztél. És akkor tényleg titok, és ugye el is fogadtam, hogy hát tényleg lehet az, mert mindenkinek van egy küzdelme, és hogy nem egyforma, az tuti. És amit a leckében tanultunk, hogy egymást elítéljük, az azért van, mert én valamiben erős vagyok, mondjuk születésemtől fogva, a másik viszont gyenge. És akkor azt elítélem, hát hogy lehet, hogy szereti az italt, mikor én utálom. Neki az a gyengéje. De neki lehet valami erőssége, neked lehet valami más gyengéd. Tehát mindenkinek van valami gyengéje, valami különös küzdelme, amit nagyon nehezen, de le kell, és le fog győzni Isten segítségével, és azt mondta, nem hagy soha egyedül, hanem segít, és győzelemre juttat, és ez a győzelem hozza meg azt a nevet, hogy te ott győztél. És ezt senki sem fogja megtudni, hogy neked milyen gyengéd voltak a földön. Mennyben ez titok lesz. Aztán van egy olyan titok, amit Jézus nyilvánosságra hoz. Tehát ez ilyen, hogy titok és eltitkolja, titok és nyilvánosságra hozza. Miért vajon? Azért, mert abból áldás származik. A vérfolyásos asszony titokban, úgy írja Lukásnál, hogy titokban érintette a mester ruháját. És abban a pillanatban meggyógyult. Miért gyógyult meg? A hite miatt. És Jézus ezt észrevette, és mondta, hogy kiérintett engem, hát nyom a tömeg, hát annyian vannak, mindenki nyom, hát hogy kiérintett? Hát mindenki. Nem, valaki direkt érintett. Mert éreztem, hogy gyógyulás, erő származott belőlem. És akkor az asszony látta, hogy nem maradt titokba, akkor megmondta, hogy hát én érintettelek, és meggyógyultam. Nagyszerű dolog. Vagy van egy Nátánael nevezetű tanítványa Jézusnak, de amikor ez Jézushoz megy, már vannak ott más tanítványok többen, egy néhányan, és Nátánelt hívják a többiek, hogy gyere, megtaláltuk a Mesiást. És Nátánel valahogy kételkedik, hát Názáretből származhat valami jó. És akkor hát mégis enged a hívásnak, és elmegy Jézushoz, és Jézus azzal fogadja, hogy láttalak a fügefa alatt. Mert először mondja neki, hogy íme egy igaz izraelita, egy cadik, a héber kifejezés szerint, cadik, igaz. És azt mondja, hát te honnan ismersz engem? Kérdi Nátánel. És azt mondja az üdvözítő, láttalak, amikor a fügefa alatt voltál. Csinálta a fügefa alatt? Imádkozott. És Jézus látta. Lehet, hogy mi is imádkozunk a belső szobába, vagy a kertbe, vagy a mezőn, vagy éppen a fügefa alatt valahol, vagy valamilyen más falat, de a magasságos Istent imádjuk, és ő ezt látja. Lehet, hogy az emberek előtt titok, lehet, hogy nem tud senki róla, de te imádkozol. És ő ezt látja, hogy te imádkozol, hallja, hogy mit mondasz, és foglalkozik a te kéréseddel, és a te gondolatoddal. Egy másik eset, János 4-ben az asszonynak, a samáriai kútnál, azt mondja, hogy elmondja Jézus a titkait. És nem mondja senkinek, csak az asszonynak, hogy 5 férjed volt, aztán minden, meg csalódtál, meg ez, meg az, és akkor az asszony elmegy, és az egész faluba elmondja, hogy itt van egy ember, aki nekem minden titkomat ismeri, és elmondta. Gyertek, nézzétek meg, nem az a Mesiás? És kiment az egész falu, és találkoztak a Mesiással. Tehát ezek pozitív dolgok, és ezeket Jézus azért mondta el, hogy bátorítsa vele az embereket, bátorít minket, hogy minket is lát imádkozni, bátorít minket, hogy tudja a mi megpróbáltatásainkat, nyomorúságos voltunkat, és kész bennünket felemelni, hogyha ezt mi akarjuk. Aztán vannak olyan titkok is, amik időlegesek. Ma egy kicsi dilemmában is voltam, hogy a jelen való igazságról prédikáljak, vagy pedig a reformációról, mert hát most az év utolsó napja, és az az év, tudjátok, a reformáció 500 éves évfordulójának az éve, és az egész év erre volt mondjuk kinevezve, vagy szentelve, és gondoltam, hogy reformációról biztos hallottatok már többször ebben az évben, és a jelen való igazságról majd, mikor még egyszer eljövök, lehet jövő ilyenkor, akkor majd fogok arról beszélni, és most hadd beszéljek csak erről. Azt mondja Dánielnek, amikor a jövőt kijelenti, hogy írd meg ezeket is, pecsételd be, zárd be ezeket. Miért? Miért? Mert ez egy bizonyos időben lesz aktuális. Majd, hogy mondja, majd a végidején tudakozzák, és akkor nagy lesz a tudás. Akkor majd tudni fogják, akkor majd megértik. Addig nem értik meg. Hát ezt csak azért mondtam el, hogy ellentétben a Jelenések könyvével, amiről soha nem mondta, hogy pecsételt be, zárt be, titok ez. Így volt a Dániel könyve, egész az 1700-as évekig, akkor jelent meg az első Dániel kommentár, és azóta hát kutatjuk és ismerjük a Dániel proféciáit. Na most, ami a kinyilatkoztatás jelenti, Isten elmondja, hogy ő semmit sem cselekszik, Ámos 3:7, semmit sem cselekszik addig, amíg ki nem jelent az ő szolgáinak. Mit jelent ki? Mit jelent ki az embernek? Ami az emberrel kapcsolatos, ami az embert érinti, ami az ember üdvösségére való, az ember megváltására való. Ezeket kijelenti. Tehát nem titkolja el. Noha beszél arról is, hogy ezek örök titkok, és képzeljétek úgy el, hogy az angyalok szerették volna tudni, látni a megoldást, hogy az ember, a teremtett porból alkotott ember fellázad a teremtője ellen. És mégis Isten azt mondja, hogy nem törlöm el az embert, hanem megmentem. És az angyalok gondolkoztak, hogy lehet az, hogy Isten megmenti az embert. És vágyakoztak betekinteni Péter apostol, azt hiszem az első levelében van a 1.12-be, első Péter 1.12-be, hogy vágyakoztak betekinteni. És csak akkor értették meg, amikor látták, hogy Isten fia életét áldozza az emberért, az ember helyett, meghal ő vállalja a kereszthalált, hogy az embert megmentse. Na most ez a titok most már nem titok. Nyílt titok. És az apostol beszél egy helyen, hogy azt mondja, hogy ha leplezett a mi evangéliumunk, ha leplezett, 2 Korintus 4, 3-4, ha leplezett a mi evangéliumunk, azért leplezett, illetve azok előtt leplezett, akik nem akarják elfogadni. Őket nem érdekli az üdvösség. Ők nem tartják magukat bűnösnek. Nekik nincs szükségük az Isten kegyelmére, az Isten evangéliumára, a jó hírre, hogy van szabadulás a bűnből. Akit viszont érdekel, az megtudhatja, olvashatja és hallhatja, mert Péter is, Pál is azt mondják, hogy titokról beszélnek. Az evangélium titkáról elmondja, hogy nagy a kegyességnek titka, és elmondja, hogy mi a kegyesség titka tulajdonképpen, Isten megjelent testben, ugye Jézus Krisztusban, megláthatott az angyaloktól, látták az angyalok, hirdetetett a pogányok között, hittek benne a világon, és aztán felvitetett dicsőségbe, és tudták, hogy Jézus Krisztusról van szó. Meg Rómánál is 16-ban amatitok kijelentése, titkot mondok, ismertette velem a titkot, mondja az apostol Pál, Isten ismertette a titkot, sőt, azt mondja, hogy mi is ezt az elrejtett titkot szóljuk, illetve a titkot bontjuk ki, és tesszük nyilvánvalóvá. Egyszer nem voltam otthon a gyülekezetbe, a szombati predikáción, valahol máshol voltam, és amikor hazamentem, megkérdeztem valakit, hogy hát mi volt a szombati téma. És akkor elmondta, hogy mi volt a téma, és azt mondja, hogy nagyon jó volt, mert az atyafi úgy bontotta ki az ígét, mint egy csomagot, amikor kibontanak. Kibontják, aztán még jobban, és a mélyében, a legbelső dobozban van a szükséges ajándék. Azt hiszem, láttatok már ilyen dobozt, éppen karácsonyi doboz is lehetett, és így bontotta ki az atyafi az igazságot, és mind mélyebben és mélyebben hatott bele. Hát ilyen a Biblia titka, ilyen az Isten titka, hogy akit nem érdekel, annak titok marad, akit viszont érdekel, annak Isten megjelenti magát, kijelenti magát, sőt, az ő titkainak sáfárává tesz, ahogy 1 Korintus 4:1-ben olvassuk, az ő titkainak sáfára, akik az Isten titkát szólják, és Isten útját nyilvánvalóan tanítják. Isten segítse meg bennünket, hogy mi érdekeltek legyünk az Isten dolga iránt, az Isten titka iránt, és az iránt, hogy hogyan szabadít meg bennünket, hogyan ment meg bennünket, és mi a titka az igaz életnek, hogy abban tudjunk járni. Amen.